Szeretett testvéreim, mindenható Istenünknek azt a szent igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, az ő szent lelkét segítségül kérve és várva. A Királyok második könyvéből, a második fejezet első 18 verséből olvasom. Den Predigtext lese ich aus dem zweiten Königsbuch, Kapitel 2, die erste 18 verse. Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Illés ezt mondta Elizeusnak: maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A bételi proféta tanítványok oda mentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod, hogy az Úr ma elragadja tőled a te uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés: maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. És megérkeztek Jerikóba. A jerikói proféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés: maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Így mentek ketten együtt. Velük ment 50 proféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés fogta a palástját, összegöngyölte és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta: nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltott: atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: hol van az Úr, Illés istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált, Elizeus pedig átment rajta. Látták ezt a proféta tanítványok, akik átellenben, Jerikóban voltak, és ezt mondták: az Illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. Majd ezt mondták neki: van itt szolgáid között 50 ember, bátor férfiak. Hadd menjenek el megkeresni uradat, hát ha az Úr lelke ragadta el, és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt: ne küldjetek senkit. Amikor azonban a végletekig unszolták, azt mondta: hát küldjetek. El is küldték az 50 embert, azok 3 napig keresték, de nem találták meg. Visszatértek azért hozzá, mert még Jerikóban tartózkodott. Így szólt hozzájuk: megmondtam nektek, hogy ne menjetek. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretett testvéreim, hadd kezdjem egy retorikai, költői voltában is nagyon nehéz kérdéssel. Ha választhatnánk, költői a kérdés, ebben a tekintetben nem választhatunk. De ha mégis választhatnánk, hogyan szeretnénk mi elhagyni ezt a világot? Milyen halált kívánnánk mi magunknak? Olyat, ami gyorsan jön, a semmiből, figyelmeztetés nélkül, vagy épp az ellenkezőjét, ami határozottan és kristálytisztán figyelmeztet, vigyázz, készülj most. De még van időnk. Még van időnk valamelyest felkészülni, esetleg másokat felkészíteni. Mit csinálnánk, apropó? Inkább magunk próbálnánk felkészülni, lezárni életünk eddig lezáratlan dolgait, elrendezni az elrendezni valókat, vagy inkább másokat próbálnánk felkészíteni, azok, akik maradnak mögöttünk, azok, akik majd minket gyászolnak. Kinek ez, kinek az adatik? Kinek ez nehezebb és az könnyebb? Kinek fordítva? A mi megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak a testi halál úgy jött el, hogy neki bőven volt ideje készülni is, és másokat felkészíteni rá. Egészen tudatosan készíti a tanítványait. Olvassuk csak el Máté evangéliumát, a kis címeket. Jézus először, másodszor, harmadszor szól szenvedéséről. És volt ideje magának is készülni, mert készült ő is, nem csak másokat készített föl. A mindenható Isten is készítette őt. Pontosan olyan találkozások által, amelyekről például a Lukács evangélium a 9. fejezetében olvashatunk. Mózes és Illés megállnak mellette, és az evangélium tanúsága szerint élete végéről beszélnek vele. Apropó Illés. Neki is a felkészülés és mások felkészítése lehetősége adatott. Amit a Királyok második könyvében, a második fejezet elején olvasunk, az Illés utolsó útja. Első ránézésre igazából semmi hasonlóság nincs Illés utolsó útja között, és a között, amit mi utolsó útként szoktunk megjelölni. Illés valóban utazik. Illés a saját lábán megy. Nem viszik sem koporsóban, sem urnában. Illés a szó hagyományos értelmében meg sem hal. Ő úgy kerül Isten színe elé, hogy a halál tapasztalatát azt nem éli át. Ennek megfelelően se temetése, a holttestét keresik ugyan, de nem találják. Igazából még gyászszertartás sincsen. Azt az egy kis motívumot leszámítva, amikor Elizeus a saját ruháját ketté szakítja közvetlenül azután, hogy a forgószélben felvétetik Illés, a ruha megszaggatása a zsidóság számára a gyász jele. Ezt az egy mozzanatot leszámítva nem is gyászolja Illés különösebben senki. De mégis látjuk majd, kedves testvérek, hogyha egy közelebbi pillantást vetünk erre, akkor Illés utolsó útja nagyon-nagyon hasonlít a Krisztusban újjászületett ember utolsó útjára. Hosszú is ez az ige szakasz, összetett is, sok benne a szereplő, sokak helyzetébe élhetjük bele magunkat. Éppen ezért szükségünk van egy vezérfonalra, ami végigvezet bennünket a felolvasott igén. Én a következőt javaslom, egyetlen egy szó, hűség. A hűség négy arca ragyog fel előttünk a Királyok második könyvének második fejezetében. Legyen ez vezérfonalunk, és vezessen minket végig Isten igéjének ezen a szakaszán. Gilgál, Bétel, Jerikó, a Jordán. Ezek a nagyobb állomásai Illés utolsó útjának. többé-kevésbé fordított sorrendben végigjárja azt az utat, ahol a mindenható Isten az ő népét bevezette a Kánaánba. Sok mindenre ad ez lehetőséget. Lehetőséget ad ez arra, hogy végig gondolja Isten hűségét, Isten csodálatos kegyelmét, amit az egész nép iránt gyakorolt. Lehetősége van arra, hogy talán a saját élete legfontosabb állomásait is végig gondolja. Talán még útba is esik egyike másika itt. Lehetősége van arra is, hogy ne csak ilyen módon maga készüljön, hanem másokat is készítsen. Lépten nyomon próféta tanítványok gyülekezetébe, közösségébe botlanak. Az, hogy ezek az emberek egyszer csak megjelennek, az egyértelműen azt mutatja, hogy mi most már igazán az Elízeus történetek sorozatában állunk. Elízeust veszik körül próféta tanítványok. Illéstől korábban nem olvastuk, hogy tanítványai lettek volna, hogy közösség gyűlt volna köré. Ez a történet a kapocs, a közös láncszem, az Illés történetek lánca és az Elízeus történetek lánca között. Felkészül tehát és felkészít másokat. Egy valami nagyon fontos ebben az összefüggésben, senkit nem látunk ebben a történetben, aki ne tudná kristálytisztán, ez Illés utolsó útja. Tudja Elízeus, ezért nem hajlandó elmenni mellőle. Küldi őt. Ó, persze, hogy küldi Illés. Háromszor is. Elízeus pedig a legszentebb esküvel, az élő Úrra, és a te életedre mondom, én el nem megyek mellőled. Felejtsd el ezt az egészet, hogy te engem le tudsz itt rázni ezen az úton. Én nem megyek el mellőled. De hogyha Elízeus nem tudná, amint belépnek a proféta tanítványok közössége, rögtön róla hozzá, ugye tudod? Ugye tudod, hogy ma az Úr elveszi tőled a te uradat? És Elízeus talán pontosan azzal az érzéssel és pontosan azzal a gesztussal, amivel mi beszélünk, pontosabban mi nem beszélünk elkerülhetetlen, fájdalmas dolgokról, tudjuk, hogy jönnek. Tudjuk, hogy nem tehetünk ellene semmit. De legalább amíg nincs itt, addig hallgassatok. Addig ne beszéljetek róla. Jön az anélkül is. Isten elveszi őt így is, úgy is tőlem. Hallgassatok. Tudja Illés maga is. Ez az ő utolsó útja. Az a hatalmas gesztus, amit a Jordánnak már a túloldalán tesz. Elízeus, még itt vagyok. Még megtehetek bizonyos dolgokat. Isten nekem adott kegyelméből. Kérj valamit. Kérj, amit akarsz. Óriási lehetőség ez. De erről majd még szólunk egy kicsivel később. Tudja Elízeus is, tudja Illés is, tudják a tanítványok is. Igazából senki nem tudja, hogy hogyan. De azt tudják, hogy Illésnek ez az útja egyenesen Istenhez vezet. Kedves testvérek, itt van az első nagyon fontos kérdés. Hasonlítunk-e mi ebben a tekintetben Illéshez? Nem muszáj tudnunk, hogy hogyan. De tudjuk-e azt teljes bizonyossággal, hogy ez a mi utunk Istenhez vezet, az értünk megfeszített Krisztus érdeméért, és nem máshová. Nem muszáj tudnunk, hogy hogyan. De tudjuk-e, hogy hová vezet a mi utunk. Vagyunk-e egészen bizonyosak afelől, hogy így vagy úgy. Elragadtatásban, vagy tradicionálisabb módon, koporsón, ravatalon, urnán keresztül, de amikor elhagyjuk ezt a világot, akkor Istenhez megyünk, aki minket teremtett, aki minket a Krisztusban megváltott, és aki minket a Szent Lelkével megtérésünk pillanatától fogva eltölt, vezet, vigasztal. Van-e bizonyosságunk e felől? Ami itt Illéssel történik, az azt is lehetne mondani, egy előíze, egy kis kóstolója annak, amit a mindenható Isten a Földön élő hívő keresztjének utolsó generációjának készített el. A Szentírás ezt hívja elragadtatásnak. Illésen kívül csak egy emberről olvashatunk, Énok. Mózes első könyvében olvashatunk róla, hadd idézem ezt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Énok is, Illés is úgy állt meg Isten színe előtt, hogy a testi halál tapasztalatán nem ment át. Az Úr Jézus Krisztus így beszél az ő eljöveteléről, visszajöveteléről egészen pontosan. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyattatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyattatik. Lukács még arra is emlékszik, hogy Jézus hozzátette, ketten lesznek az ágyban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyattatik. Vigyázzatok tehát, mondja Jézus Krisztus, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus kristálytisztán tanította, ez meg fog történni. Lesznek keresztjének, akik pontosan úgy, mint Illés, a halál megtapasztalása nélkül egyszer csak egyenesen Isten színe előtt találják magukat. Amit tehát Pál apostol tanít, az Krisztus tanításán alapszik teljesen egyértelműen. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében olvassuk ezt. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Pál hozzátesz valami nagyon fontosat. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kedves testvérek, ezek vigasztaló igék. Ezek nem azért irattak meg, hogy bennünk félelmet keltsenek, hogy mi rettegjünk. Hogyha a mi életünk már a Krisztus kezében van, hogyha mi a Krisztust már szeretjük, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, akkor mi rémisztő van abban, hogy akkor mindörökké az Úrral leszünk. Ez az a Krisztus, akit már most szeretünk, ez az a Krisztus, akiben már most bízunk. Nincsen ebben semmi rossz. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Ne féljetek. De ehhez, kedves testvérek, egy dologra szükség van. Arra a bizonyosságra. A bizonyosságra, hogy az én utam a Krisztusét hozzávezet. Hogy az én utam egyenesen Krisztushoz vezet. Így vagy úgy, mindegy, hozzá. Hogy miért lehetünk ebben mi bizonyosak? Hűség, kedves testvérek, nem a miénk, Istené. Isten hűsége az, amiért a megváltott és újjászületett ember egészen bizonyos lehet afelől, hogy őt üdvösség várja, hogy az ő útja a Krisztushoz vezet, és hogy a testi halálon túl az várja, amiről így ír az apostol, akkor mindörökké az Úrral leszünk. Isten hűsége az az alapja ennek. Isten hűsége az alapja annak, hogy Illés mehetett félelem nélkül bele a pusztába, át a Jordánon. A mai amerikai angol, a kifejezés crossing Jordan, átkelni a Jordánon. a halál megjelölésére használja. A Jordán túloldala. Átkelni rajta. Az átkelés a másik világra. Isten hűsége az, amiért mi biztosak lehetünk benne, hogy ha Krisztust elfogadtuk személyes megváltónként, a mi útunk hozzávezet. Emellett felragyog egy másik arca is itt a hűségnek, Elizeus hűsége. Az a bizonyos eskü, én nem hagylak el téged, én nem hagylak el téged addig, amíg az Úr el nem választ minket. Ennek a hűségnek jó példája az, hogy Istennek egyenesen tüzes lovakra és egy égő harci kocsira van szüksége ahhoz, hogy Elizeust végre elválassza Illéstől. Ebben a történetben van néhány félreértés, amiket szeretnék tisztázni. Kettő egészen pontosan. Az egyik pontosan ezzel a tüzes harci kocsival függ össze. A bibliai szöveg sehol nem mondja, hogy Illés azon hagyta el a földet. Akkor is, hogyha a képet gyakran láttuk már, Illés a lángoló kocsin áll, a kocsi annyit csinált összesen, hogy Isten dicsőségét hordozta. Annak a megjelenésének a jele volt ott, és elválasztotta a két embert egymástól. Egyébként a bibliai ige maga azt mondja, hogy amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, ez az első vers a felolvasott igében, majd a 11. versben ezt látjuk, amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Forgószél. A tüzes kocsi az Isten olyan megjelenése, aminél jobban semmi nem illik Illéshez. A Karmelhegy. Isten ereje, dicsősége tűzben jelenik meg. A másik meg nem nevezett hegy, ahol Isten ereje és dicsősége kétszer tűzben alászál, tűz formájában a mennyből, és az ő hatalmát kétségbe vonó, azt úgymond párbajra hívó katonai erőket pusztít el. Semmi nem illik jobban Illéshez, mint Istennek tűzben való megjelenése. És ha azt gondoljuk, hogy ez az Ószövetség világa, egy új szövetségi könyv, a zsidókhoz írt levél mondja, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Illés tehát elmegy, és ezek után ott marad az az egyetlen ember, aki őt meggyászolja. Bőven több ő már, mint valami fajta tanítvány. Sokkal, de sokkal több. Hűséget mutat Illés iránt emberként. Az utolsó percig mellette akar lenni. De Elizeusnál megjelenik a hűség harmadik arca is. A szolgálatban való hűség, az elhívásban való hűség. Most térjünk vissza arra bizonyos nagy ajánlatra. Elizeus, kérj, amit akarsz. Kérj bármit. Az ember rengeteg mindent kérhetne. Elizeus kérése így hangzik, jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. De ez a másik félreértés, amit tisztázni kell. Gyakran utalunk mi arra, hogy Elizeus azt kérte, hogy az Illésnek adott kegyelmi ajándékok erő kétszerese, a duplája legyen az övé. Mint hogyha a tanítvány nagyobb akarna lenni mesterénél. Ami Krisztus szavai szerint nem igazán lehetséges. Nem erről van szó. A kétszeres rész kifejezés, akár hiszük, akár nem, egy ókori zsidó jogi kifejezés. Az örökösödés jogból származik. Hogyha fellapozzuk Mózes 5. könyvének 21. fejezetét, akkor az első szülött örökösödéséről olvashatjuk ezt. Az örök hagyónak, ahogy ma mondanánk, az első szülöttnek kell kétszeres részt adnia mindenéből, mert férfi erejének első termése az, őt illeti az első szülöttségi jog. Kétszeres rész, ugyanez a kifejezés jön itt elő. Mit jelent ez? Ha ebben az összefüggésben azt jelenteni, hogy a duplája, Ez azt jelenti, hogy ha én úgy hagyom el ezt a földi világot, hogy van egy nagy házam, akkor az elsőszülött fiamra két nagy házat kellene hagynom. De mi van, ha csak egy van? Neki semmi értelme nincsen. A kétszeres rész a következőképpen működik. Ha ez itt ma, Svájcban érvényben lenne, akkor a következőképpen örökölhetnénk. Képzeljünk el valakit, akinek van három fia. Teljesen mindegy, hogy hány lánya van, ha ez a törvény van érvényben, a lányok nem örökölnek. Három fiú. Képzeljük el, hogy az örökség értéke hajszál pontosan 1 millió frank. Három örökös. Ebből logikusan következik, hogy az 1 millió frankot 4 egyenlő részre kell elosztani. A harmadik szülött fiú kap 250 000 frankot. A másodszülött fiú kap 250 000 frankot. Az elsőszülött fiú kap 500 000 frankot. Két negyedet az egynegyed egynegyeddel szemben. Ez a kétszeres rész. Az örökösödés jogban ott az akkor azt jelentette, hogy az elsőszülött a klán vezetői pozíciójával együtt az összes többi örököshöz képest kétszer annyit örököl, mint ők fejenként. Ez a kétszeres rész. Amit tehát itt Elizeus kér Illéstől, az az, hadd legyek a követőd a szolgálatban. Hadd legyek a te utódod. Tekints engem úgy, mintha az elsőszülötted lennék. Hadd örököljem meg tőled ezt az egész küldetést. És hadd örököljem meg tőled azt a lelket, amihez a küldetéshez kell. És ebben van az ő szolgálatban való hűsége. Kérhetne, amit akar, Illés talán meg is adná neki. Ő egy dolgot kér azonban, azt, amire szüksége van a szolgálat betöltéséhez. Emlékszünk talán, egy korábbi igehirdetésben Elizeust példaként állítottuk, az elhívás a szolgálat fölött örvendező ember számára. Utána szalad elhívásakor Illésnek. Leöli két ökrét, elégeti a szerszámokat, örömünnepet ül. Itt látszik, kedves testvérek, hogy az nem szalmaláng volt. Elizeus ott akkor elkötelezte magát Isten szolgálata mellett, és ez az elkötelezettség határozza meg ezt a döntését is, és még annyi-annyi másik döntését. Innen kezdve Elizeus előtt 50 év szolgálat áll. Azaz egy elkötelezettség végig kíséri őt. Kedves testvérek, éppen ezért van itt még egy kis részlet, amit szeretnék tisztázni. Elizeus olyasmit kér, amit Illés nem tud teljesíteni. Ő ugyanis nem tulajdonosa a neki adott kegyelmi ajándéknak. Ő ugyanis nem tulajdonosa a neki adott léleknek. Ő van a lélek hatalmában, nem a lélek az övében. Elizeus nem mondhatja azt, hogy megadom. Illés nem mondhatja azt, hogy megadom. Csak annyit mondhat maximum, hogy hát ez nehéz. Nagyon nehezet kértél, pontosan ezért, mert nem az én tulajdonom. De amit Illés megígérhet, az az, hogy adok neked jelet. Ha Isten neked megengedi, hogy a szemed láttára ragad el engem, az lesz a jele annak, hogy teljesíti a kérésedet is. Ha nem engedi meg neked, hogy a szemed láttára ragad el engem, ha te nem látod az elragadtatást, ha te nem látod, hogy mi történik velem, akkor Isten nem adta meg neked. Jelet tud Illés ígérni, örökséget nem. A lélek nem az ő hatalmában van. Ő van a lélekében. A lélek Isten hatalmában van. A Szentlélek pedig úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. 1 Korintus 12. Szeretett testvéreim! Megvan-e bennünk ez a hűség? Az a valamikori, korábbi elkötelezettség Isten mellett. Meghatározza ez még ma a mi döntéseinket, a mi választásainkat, a mi céljainkat? Hasonlítunk mi ebben egy Elizeusra. A hűség 4 arcát ígértem, 3-at láttunk már, ima a 4. Megint Isten hűsége ez. Isten hűsége a gyülekezethez. Ennek a történetnek lehet, hogy a leglátványosabb pontja az az, amikor megjelenik a tüzes szekér, és amikor a forgószélben Illést felemeltetik. De dramaturgiailag a feszültség igazán ott gyűlik, amikor Elízeus immáron egyedül visszamegy a Jordánhoz. Megint az 50 proféta tanítvány látókörébe kerül. Hogy ők utoljára láttak az az, hogy ketten mennek el, Illés összegöngyöli a híres, jelképes palástját, rácsap vele a Jordánra, az ketté válik, átmennek. Na ezen senki nem lepődik meg, különösen Illés hírneve ezt már úgy természetessé teszi. De jön vissza Elízeus. Illés elment. Már mindenki tudja, hogy Illés már nincs velük. Elment vele az áldás is. Elment vele az erő is. Elment vele Isten kegyelme is. Elment vele az ajándék is. Vagy a Jordán még mindig ketté válik. Megvan-e az erő Elízeusban is? Elízeus összegöngyöli a köntöst, rácsap a vízre, és a kiáltása elárulja, ő sem egészen biztos a dolgában. Hol van most Illésnek Istene? Itt van-e még? Illés elment, az rendben van, de az ő Istene itt van-e még? És ketté válik a Jordán. És innen tudja a közösség. Igen, az áldás maradt. Illés lelke Elízeusra szállt. Nem a szó okkult értelmében. Isten Illésben lakó lelke Elízeusnak adatott. A közösség ezek után megy, és leborulnak Elízeus előtt. Innen már tudják, Isten velük van. Ez a kis közösség, ez az 50 ember, kedves testvérek, engem a mai lelkészváltás után álló gyülekezetekre emlékeztet. Különösen, hogyha a leköszönt lelkész egy nagy kisugárzású, a szó nem teológiai értelmében vett, karizmatikus lelkipásztor, nagy kisugárzású egyéniség volt, és ott áll az ember az utódként. Eljön az első istentisztelet, tele a templom. Szól-e még úgy az ige, mint ahogy az szólt korábban? Megvan-e még ugyanaz az ajándék, mint az volt korábban? Kedves testvérek, az egyháznak mindig is voltak és lesznek Illései. Az egyháznak mindig is voltak, és Isten kegyelméből hiszem lesznek, nagyon-nagyon gazdagon megajándékozott szolgái. Nagy kisugárzású ige hirdetői, tanítói és vezetői. Az egyháznak mindig is voltak és lesznek sztár ige hirdetői. De ez az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy a mi személyes hitünket és egész gyülekezetünk életét ne rájuk alapozzuk, hanem Isten hűségére, ami megmarad akkor is, amikor elmennek az Illések. Mert az Illések elmennek. Jönnek az Elízeusok, aztán majd ők is elmennek. Aztán jönnek mások, és majd ők is elmennek. Aki marad a gyülekezettel, az a gyülekezet ura, a Krisztus. Nagyon sok gyülekezet áll pontosan úgy, nem csak lelkész, bármilyen tisztségviselő megújítása, újraválasztása, leköszönés és utódkeresés közben, mint ezek a tanítványok ott a Jordánnál. Megvan az utód, de utód-e ő igazán? Maradt-e az erő? Ketté válik-e még a víz? Számíthatunk-e mi még Isten erőinek ugyanolyan megnyilvánulására, amit korábban számíthattunk? És az örömhír az, hogy igen, igen, igen. Számíthatunk, mert Isten hűséges az ő közösségéhez. Ő nem megy el. A szolgái mennek. A legnagyobbak is, a legáldottabbak is, ők mennek. Isten marad. Kedves testvérek, a hűség négy arca ragyogott fel előttünk itt. Lehetett volna többről is beszélni. Vagyunk-e mi Elizeusként hűségesek emberi kapcsolatainkban? Az élő Úrra és a te életedre mondom, nem hagylak el, amíg Isten maga nem választ el minket egymástól. Vagyunk-e mi hűségesek Istennek tett, Isten előtt vállalt elkötelezettségeinkben, a szolgálatra való elkötelezettségben? Ismerjük-e Isten hűségét, mert hogy abból nő ki az emberi? Ismerjük-e Istennek azt a hűségét, amire rátehetjük egész életünket, és tudjuk-e bizonyosan, ez a hűség hordoz majd bennünket át a Jordánon? Ismerjük-e Istennek azt a hűségét, ami marad, akkor is, hogyha a szolgák mennek? Legyen imádságunká a 304. dicséret 5. verse, most még csak hadd idézzem. Az illésnek lelkével ruház fel engem is. Szent szerelmet tüzével égjen én lelkem is. Áldj meg oly kegyességgel, hogy higgyek és szóljak. Hűségedre, hűséggel másokat unszoljak. Amen. Thank you.